Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonal az órán pedig Chester.
Szia Dani, sziasztok!
Most, hogy kipihentük a draftot, talán most már így szerdára mindkettőnknek sikerült ezt megtenni. Hát! Mert nem, neked meg nem.
Innen látszik, hogy öregszek. Hát, egyre nehezemben bírom, pedig én csak egy napot nyomtam, nem kettőt, mint ti.
Én most meglepően jól bírtam, mert sikerült mindig előtte aludnom este. Úgyhogy viszonylag jó. Meg az segített, hogy végigdumáltuk a második éjszakát is, mert szerintem amúgy belealudtam volna, hogyha nem közvetítjük, vagy hát valószínűleg, mert azért így nyilván éppen marad az ember.
Jó, a virasztás részével nekem se volt baj, pedig féltem tőle. Itt az a baj, hogy amint visszaértünk pénteken, én aznap nem aludtam, csak este.
Jó, mondjuk az aztán, nem segít, igen.
Aztán ezt mire kihevertem, az 3-4 nap volt.
Jó, mondjuk én megoldottam, aludtam 3 órát délelőtt, meg 4-et este, és akkor azzal megvoltam. És akkor másnap aludtam egy 3-4 órát, meg akkor este 10-kor elfeküdtem, és akkor megvoltam igazából vasárnapra.
Én most álltam vissza nagyjából a nagypapás életre.
Emlékszem, tavaly rosszabbul sikerült, mert meg kivoltam, még vasárnap hétfőn is, úgyhogy most az idei év az jobban ment ilyen szempontból. Hát szóval most nagyjából kipihentük a draftot. Jöhetünk egy nyertes-vesztes podcasttel, úgy gondoltuk. Hoztunk mindketten egy párat mind a két kategóriában, nyilván nem lesz szó minden csapatról valószínűleg, vagy hát meglepne. És nem csak csapatot hozhattunk, hanem játékost is, vagy valami kategóriát, vagy bármi ilyesmit, tehát igazából kicsit tágan értelmeztük ezt a dolgot, ne csak a csapatokról beszéljünk külön, mert az talán már unalmasabb, úgyhogy lesznek játékosok is, egy-két kategória is talán. Kezdjük a nyertesekkel, és akkor így dobáljuk szerintem egymásnak az a legegyszerűbb, hogy akkor mondasz egyet te, beszélgetünk róla, és akkor utána én mondok, és így tovább, és akkor utána második kategória lesz a veszteseké. Szóval akkor kínálod az első nyertes, akit hoztál.
Bedobom kezdésnek rögtön a draft leges legnagyobb nyertesét az én véleményem szerint, ő pedig nem más, mint Drew Locke. Azzal, hogy mindössze csak egy Teddy Bridgewater-t kapott a vetétársnak, szerintem ennél nagyobbat nem nyerhetett. Hogyha mondjuk innentől is elveszti a kezdő pozíciót, az már az ő hibája. Én kedvelem Locke-ot, meg sokszor vitakoztam már erről Patrickkal, de azért, hogyha Teddy-t nem tudja kiszorítani, vagy leszorítani a kezdőből, akkor magára vessen.
Szerintem benne van a pakliban egyébként. Abszolút. Őket így kettejüket írtam fel amúgy, hogy Locke és Bridgewater, de nyilván megállja a helyét Locke önmagában is. Sőt, lehet még jobban is. Igen. Ugye, az érdekes itt, hogy szerintem Fangio nem szereti Locke-ot, mert sok a turnover. És szerintem Bridgewater-t jobban fogja szeretni, ezért azt gondolom, hogy viszonylag hamar meg lesz ez a váltás, hogy Locke helyett majd Bridgewater fog beállni, szerintem Locke kezdi majd meg a szezont, de én mondjuk egy olyat jósolnék, hogy a szezon első felében már Bridgewater fog kezdeni. Nem tudja, az első felének a végéig legfeljebb.
Elképzelhető amúgy, még nem tudom, hogy ebbe Fangio-nak mekkora szerepe van, mert ugye inkább Sherman az, akinek több köze lenne papíron, hozzáteszem papíron az offenszhez, mert ebből eddig nem sokat láttunk, de mit szólsz ahhoz a teóriához, amit a Discordunkra is bedobtam, hogy nagyon-nagyon hajaz ez a Broncos a 2015-ösre, ami ugye szintén nem az irányító játékáról volt híres, ellenben volt egy no-fly zone, ami most könnyedén felépülhet ugye Sörtennel együtt, volt jó pass rush, ami hogyha Von Miller és Nick Chubb is, vagy Bradley Chubb is egészséges, akkor azzal elvileg nem kéne gond legyen. Az elkapó brigád az jó, van most már egy új futó is, így azért az irányító játék egy kicsit zárójelbe kerül, csak amíg ez 2015-ben mondjuk elég volt, az most egy Mahomes és Herbert félmélesztett csoportban már nem biztos, hogy elég lesz.
Igen, amúgy nem rossz a párhuzam. Ott van a probléma, hogy még egyszer olyan védelmet nem fogsz tudni összehozni, vagy nem fog úgy kijönni a lépés, hogy ennyire domináns legyen a védelem. Azért Von Miller sincs már a csúcsán a karrierjének, és azért védoldalon talán annyira nem topp a keret, mert hogy nagyon jó, de hogy talán nem annyira elit, mint akkor volt. Ellenben végül is offense oldalon még akár jobb is lehet annál, most így hirtelen minden skill pozíciós játékos, meg támadó ember nincs előttem, de hogy így nagyjából ez a névsor, ez akár jobb is lehet annál. Nyilván az nem mindegy, hogy még ha Peyton Manningnek a karja az nem is volt már, de hogy azért fejben megoldott dolgokat, amiket Lock nem fog, és ezért ez nyilván nagy különbség lesz ahhoz képest. Nem mondom, hogy nagyon meglepne, hogyha playoffba jutna a Broncos, de mondjuk nem is fogadnék rá. Jó, nehéz kérdés, nyilván a Super Bowl-ig közel se jósolnám őket, szerintem ebben nagyjából mindenki egyetért, de kérdés az, hogy tényleg az irányító fronton mit tudnak összehozni, és lehet, hogy tényleg ha arra a csapatra akar ez most hasonlítani, akkor lehet Bridgewater a jobb választás az irányító posztra.
Hát más egyéb indokot nem találtam arra, hogy miért nem választottak ki a két lecsúszó irányító közül akár egyet is.
Hát Rodgersre pályáznak.
Jó, persze. Én meg Jennifer Lawrence-re, szóval erről ennyi.
Talán a Broncosnak több esélye van ebben a pillanatban.
Kösz a bizalmat.
Nekem a legnagyobb nyertesem Trey Lance egyébként, mert Kyle Shanahan kezei alá került, és most ha Mac Jones lett volna az 1/3-as, akkor ő lett volna itt az első számú nyertesem. Nyilván amelyik irányító Kyle Shanahan kezei alatt palérozódik, az elég jó szituációban van, hiszen Andy Reid mellett ez az a rendszer, amelyik a legirányító barátabb, és amelyik mindegyik irányítót, amelyikben mindegyik irányító jobban néz ki, talán, mint amit önmagától, amire önmagától képes lenne, és Lance a legtökéletesebb helyre kerül, de ha azt nézzük, szerintem összességében mindegyik első körös irányítót tekinthetjük nyertesnek, mert szerintem a relatíve jó helyre kerültek mindannyian.
Én úgy írtam fel, hogy a Trey-ek, mert én nem csak Lance-t hoztam, hanem Trey Sermont is, a futót, akit kiválasztott a 49ers, mert hogyha valamire pláne igaz, hogy jó Shanahan alá kerülni, az a running back poszt. Tehát főleg úgy, hogy milyen sérülékenyek ott a futók, meg hogy mennyire variálja igazából az egész brigádot Shanahan, igazából mindig forma alapján rakja be, vagy ha nem forma, akkor éppen az, hogy ki egészséges, de egy ilyen rendszerbe Sermonnak tündökölnie kéne, főleg harmadik körösként, meglátjuk, hogy végül mi lesz belőle.
Igen, én kicsit ilyen felesleges picknek gondoltam, de nyilván neki nagyon jó, hogy a Fortnite-hez ez került. Kérdés, hogy mondjuk Mostert-tel mi a terv, vagy mi itt a Fortnite-hez terv, nem tudom, mi szükség volt még egy futóra, de...
Főleg kettőre, mert hoztak még egyet.
Ja, igen, ráadásul. Úgyhogy...
Ez fura.
Hát, tele vannak. Hát igen, nekik ez kell, se nehennek kell, hogy fantasyben senki se próbálja a Fortnite-hez futókat behúzni, mert egy-egy fordulója jó lesznek, vagy akkor az összeset be kell húzni, és akkor melyik kezd a meccsen, azt talán, vagy nem tudom, miért a jó taktika.
Hát igen. Hozok én is egy jó. Újabb nyertest. Legyen mondjuk a Chargers. Uh-huh. Ugye, ha a draft felvezetőnkben is mondtam, hogy a Chargersnél látom mindig azt, hogy kihúzzák mindig a hozzájuk lecsúszó legjobb játékost. Évek óta. Hát ezt most nem csak az első, de megcsináltak a második körbe is, ugye nem csak Slaterrel, hanem azt mondta Samuel Juniorral is, mert szerintem óriási fogás, úgyhogy bármiféle csere nélkül a helyükön kiválaszthatták. Mondjuk Samuel kapcsán azért sok kritika jelent meg, nem csak a mérete miatt, de szerintem elég jó igazolás az, hogyha egy Brandon Staley vezette védelem, őt akarja cornerbacknek, az nekem egy jó igazolás arra, hogy ebben a játékosban lehet fantázia. És ott van még Palmer is a harmadik körbe, azt is kifejtettem, hogy mennyire elegem van az alacsony elkapókból, Palmerhez képest méretben teljesen jó, és ugye ott van McKitty is, tight endként, szóval ez egy elég jó négyes. Ugye te írtál egy cikket arról, hogy igazából egy drafton a legjobb 100 játékosból lehet igazán, hát nem is azt mondom, hogy sztárt csinálni, de nekik van a legnagyobb beválási esélyük, és ebből a 100-asból ez a 4 játékos szerintem kifejezetten jó lett a Chargersnél, nem véletlen, hogy kb. Mindenhol A pluszos értékelik a draftjukat.
Igen, teljesen értek. Érdekes volt, hogy az első kör a Chargers szempontjából, mert pont úgy voltunk vele, hogy valamelyik top játékos le fog hozzájuk csúszni. Én azt gondoltam, hogy ők felmennek majd Sewellért, ez ugye még nem valósult meg, nem tudom, a Lions egyáltalán le akarta cserélni, a Chargers fel akarta mondjuk cserélni, ezt lehet, hogy sose tudjuk már meg.
Hát talán az újongásokból ítélve szerintem nem akartak lecserélni.
Igen, 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 én is úgy gondolom, úgyhogy inkább az a kérdés, hogy Chargers fel akart volna cserélni mondjuk, az akkor az lett itt az érdekesebb kérdés, de ugye ez mint számomra B-terv, de lehet, hogy nekik egyébként A-terv, hogy akkor ott maradnak helyükén, akkor biztos volt, hogy vagy az egyik támadó falember, vagy az egyik cornerback, vagy az egyik elkapó ott marad nekik, és mindegyikre húzhattak volna, úgyhogy ez így elég jó, és szerintem nekik Slater kellett a legjobban, és nagyon jól összerakták itt a támadó falukat a holt szezonban, úgyhogy ez egy nagy pozitívum szerintem, hogy az egész holt szezont nézve a Chargersnél, nem csak a draftot. Személyet meg ugye imádtam, tehát az meg mondani se kell, hogy mennyire jó pick volt. Hozok akkor én egyet, melyik legyen, akkor New York Giants. Megérkezett Trader Dave itt az első kör, meg a második körben is, ugye hátra cserélt Dave Gettleman, úgyhogy nem vártam ezt a fejleményt, de mindenképpen pozitívum. Az meg, hogy egy jövő évi plusz első kört szereztek, az meg kifejezetten. Nyilván jó helyzetben voltak, hogy szerencséjük is volt valamilyen szinten, hogy a Cowboys nem akart olyan messzire hátra cserélni, mert úgy nyilván ez az ajánlat, hogy így akkor a Giants elvesztette Devonta Smith-t, akit egyértelműen szerettek volna, de hogyha már ez így alakult, akkor a második legjobb, vagy sőt, talán lehet ez a legjobb opció, ami történhetett velük, hiszen tényleg besebeltek egy plusz első kört jövő évre, ami sokat fog jelenteni, a Bears egyáltalán biztos, hogy mondjuk playoffba megy, de valószínűleg ott hosszan nem fog menetelni, tehát egy ilyen top 20-as pick lehet, vagy top 20 környéki pick lehet, ez valószínűleg jövőre is, ami tényleg jól fog mutatni, és egyébként sikerült jól is húzniuk, tehát az sem mellékes. Én Kadarius Tonyt nagyon szerettem, ő mondjuk egy kicsit talán olyan szempontból rizikósabb választás, hogy nem tudom Jason Garrett mennyire fogja tudni őt használni, tehát egy ilyen aggályom azért van az ő kiválasztásával kapcsolatban, de én nagyon bírom a játékát. Második napon meg Aziz Ojulari és Aaron Robinson kettős hiányposztra szerintem értéken is teljesen jó húzások voltak, talán akár mind a kettő steelnek is nevezhető, úgyhogy a második napot is nagyon jól húzta be a Giants, innentől kezdve az első meg a második nap szuperül sikerült, sokkal többet nem lehet várni egy drafton.
Azt nem mondom, hogy nem lett jó a Giants draftja, mert szerintem abszolút jó lett, de nyertesnek azért nem hoznám. Az egészet tényleg az menti meg, hogy szereztek egy jövő évi első kört, csak ez akkor szólt volna igazán, hogyha tényleg egy vagy azt a játékost húzzák ki, akit akartak, előbb nyilván nem volt esély, 9 helyjel hátrébb, vagy valami olyat, akit én legalábbis nagyra értékelek, mert nálam Tooney nem az. Én egy kicsit túl értéketnek tartom, vagy inkább azt mondom, hogy amiben ő erős, az nálam nem ér első kör közepét, mert azt megkaphatja most nagyon túlzok, de egy harmadik körös elkapótól is akár, de akkor legyen inkább egy második körös. És én ezt a 20. piket inkább valami fontosabb poszt jó játékosára lőttem volna, mint sem Tooneyra. De összességében igen, tehát ez az ozsulári pick ez jó, reméljük, hogy a térdével nem lesz gond, és akkor a pályán is láthatjuk, bár ott azt hiszem, hogy a Giants már fürdött be egy második körös georgiai edge rusherrel, ugye Lorenzo Carterrel.
Mondjuk azért ozsulári magasabbra volt értékelve szerintem, mint
ez is igaz. Én szurkolok neki, mert legyen egy jó Giants is végre, ha már évek óta döglődnek. Lehet, hogy te ezt igőszösként nem látod így, de nem baj. Szóval igen, és ugye ott van azt, hogy nem csak egy első, hanem egy negyedik körös pikük is lesz jövőre.
Igen.
Szóval ebből a szempontból tényleg jót csinálta a Giants, akkor az első kör nekem nagyon lehúzza Tunival.
Ugye azt beszéltük már draft show alatt is, hogy azért Tony kapcsán, meg a draft show felvezetőben is talán, hogy Tony kapcsán ugye nem értünk egyet. Abban egyet tudok veled érteni, hogy nem tudom, miért gondolta a Giants, hogy ekkora need az elkapó, mert azért szerintem bőven rendben vannak a poszton. Azért most egy Devonta Smith nyilván nagyobbat lökött volna ezen, de ugye nagyon szeretem Tonyt, tehát nyilván nálam ezért is kapnak, mondjuk jobb értékre is, mondjuk tőled kapnának erre a pikre. Azzal tényleg egyetől kérte, hogy lehet, hogy másik poszt így visszacserélve jobb lett volna, bár hogy hirtelen nem tudom, hogy ki lett volna, akit így igazán el tudtam volna ott képzelni az ő helyükön. Nem tudom, neked van egy hirtelen erre ötleted?
Most nincsen, de előveszem a draftboardot, hála az internetnek, aztán nézelődök.
Néztem most ki.
Hát nem tudom, azért
Kvitipay
nálam, igen. Őt mindenképp. De igazából, hogyha mondjuk egy Batement húznak, arra is azt mondom, hogy értem. Mert nekem a poszttal nem volt baj. Tehát, hogyha kihúzták volna Devonta Smith-t, akkor is azt mondom, hogy oké, én értékelem azt, hogy mindent oda akarnak tenni Daniel Jones-nak, csak ez nálam nem Tony lenne első kör, akit én oda akarnék neki tenni.
Mondjuk Bateman szerintem nagyon redundáns lett volna Galladay-jel.
Ez igaz.
Tony, ugye
csak egy értéket nézek, akkor
inkább. Jobban kiegészíti. Most azt nézem, hogy akkor a második körbe kit vihettek volna, hogyha ott mondjuk elviszik Pay-t. Honnan cseréltek ők le? Bears ment fel az ő helyükre is, vagy nem?
Hát pont előttük ment ki, ugye Randall Moore, csak ugye ők a második körbe is cseréltek a Dolphins-ra.
Igen, igen. Igen, azért gondoltam, hogy honnan cseréltek le Dolphins-ra, cseréltek?
Igen, a 2/42-t, ha jól látom.
Hát...
Hogyha ott kihúznak egy Randall Moore-t, az nálam a plusz.
Nekem az Ojulari és Tony kombó jobban tetszik, mint a Randall Moore Kvitipay duo, de ez most már ízlés kérdése valószínűleg.
Hát igen.
Akkor te jössz.
Én jövök. Hozok egy érdekes játékost. Ugye onnan tudom, hogy öregszek, hogy már minden draftolt játékos fiatalabb, mint én. És már ez akkor így volt, amikor először elkezdtem nézni a draftokat így jobban, vagy nem tudom, scoutosabb szemmel 2014-től kezdve. Ehhez képest most a drafton elkelt egy olyan játékos, aki nem az, hogy fiatalabb, mint én, hanem még idősebb is. Júniusban fogja betölteni a 30-at, ő pedig Luke Farrell, az Ohio State Titan-je, aki az 5. körben lett a Jaguars játékosa. A büdös életben nem választották volna ki szerintem a drafton, ha nem Urban Meyer lenne a Jaguarsnak a vezetőedzője. Én ezt nem értem. Jó, persze, egy 5. körre lehet mondani, meg ilyenek, csak olyan fura. Tehát ebből a szempontból szerintem a srác óriási nyertes, bár nem tudom, hogy mondjuk draftolatlanként mekkora szerződést tudott volna magának kiharcolni. Ugye nem ritka az, hogy valaki draftolatlanként jobb szerződést kap, mint mondjuk a 5, vagy a 7. vagy 6. körös játékosok. De ezzel, hogy közel 30 évesen ő draftolt játékos lett, tehát ez óriási.
Igen, én is nevettem, mikor volt itt a Discordon beszélgettünk a harmadik nap alatt, hogy végre egy olyan játékos, aki még idősebb nálam, mert azért most már ez is ritka, sőt, sosincs ilyen most már, úgyhogy
most már
én is jobban éreztem egy kicsit magam ettől a piktől, nem csak Farrell. Hozok még egy nagyobb bat, Zach Wilson-t, mint 1/2-es. Ugye alapvetően az is tetszik, hogy jó főedző és támadó koordinátor alá került, tehát ezért is ugye mondtam az elején, szerintem mindegyik első körös QB nyertes lehet nagyjából, Emellé ugye Wilson kapott az első körben maga elé egy Elijah Veretekört, aki baromi jó guard lesz, és kapott még egy Elijah Moore-t, aki pedig egy baromi jó slot elkapó lesz. Úgyhogy nagyon jól támogatta szerintem Joe Douglas az új irányítóját, amit ugye Sam Darnolddal nem tett meg a korábbi vezetőség, és én mondták is, amikor felhívták a Wilsont, azt hiszem, hogy nem neki kell vinni a hátán a csapatot, hanem segítik őt, és alátesznek mindent, amit tudnak, és szerintem erre ez most így tök igaz, mert azért most elég jól néz ki most már a támadófa bal oldala minimum, és az elkapósor is azért a Mimzel, Davis-szel, Elijah Moore-ral, Crowderrel, hogyha marad, az is azért elég pofás, úgyhogy szerintem Wilson egy elég jó helyzetbe került most ahhoz képest, hogy 1/2-re választották ki.
Nagyon gondolkodtam az, hogy magát a komplet Jetset felírjam-e, de nekem, én továbbra is tartom, hogy nekem ez a Vera Tuckerért való felcsere, ez nekem nem tetszik. Mert nem azért, mert olyan hű, de rossz játékos lenne, csak nem éreztem indokoltnak egy ilyen mély klasszba, hogy valaki fölmenjen egy olyan játékost, aki minden bizony a gárdot fog játszani.
És gárd is kellett szerintem a Jetsnek, tehát alapvetően.
Kellett, csak most érted, beáldoztak érte két harmadik kört, amivel ugyanúgy tudtak volna abba az otrobány szar rosterbe két kezdőszintű játékost húzni.
Nagyon mondjuk az nem mindegy, hogy húzza egy Zach Martint, vagy egy nem tudom, Isaac Seumálót, hogy most hirtelen így összesított eszembe. Azért az majd nagy különbség tud lenni, és azért veletek, hogy nem is egy Zach Martin szintet, de azért egy ahhoz közelít, szerintem jó eséllyel fog tudni majd hozni a profik közt, és jól lehetett volna valóban két közepesebbel is erősíteni a falat, így most szerintem egy betonbiztos opciójuk van.
Hát nem tudom, nem, azt én sem gondolom, hogy Zach Martin szintű lenne, de most, hogyha ott maradnak a helyükön, most megint előveszem, ugye a Vikings az ő helyükön vitte Derisót. Most, hogyha őt választják ki tackle-nek, és a gárdot meghagyják későbbre, szerintem azzal se jártak volna olyan hű, de rosszul. Szóval én ebből a szempontból nem érzem indokoltak. Ami viszont nekik abszolút jó, hogy itt is a jövő évi pikkeket, hogyha megnézzük, ugye még a Jamal Adams trade miatt lesz, ott lesz nekik a Seahawks pikkje, a Darnold trade miatt a Panthers második köröse, meg azt hiszem a negyedik köröse is talán. Meg ha jól remik, akkor igen, még az Avery Williamson trade miatt is kaptak a Steelers-től egy pikket. Azt hiszem ötödik kör, de ezt most így fejből meg nem mondom. Szóval elég jó draft tőkéjük lesz jövőre is. Szóval ezt a Jetset jó lesz nézni, remélem Douglas nem szúrja el.
Sőt, egyébként van hatodik körös pikje is pluszban a csapatnak. A Fortnite-től Jordan Willisért és a Buccaneers-től Steve McClendonért, ha jól látom itt a dolgokat. És ugye igen, az Avery Williamson az ötödik körös pick, tehát hetedik körös, amíg nem lesz a csapatnak, de kvázi minden körben kettő.
Túlélik szerintem.
Igen, valószínűleg. Kvázi minden körben kettő pickjük lesz, a harmadikban nem.
Igen, de ez elég brutális.
Úgyhogy az jól hangzik, igen. Igen, a Jets egyben is jó lett volna. Próbáltam kicsit diverzebben játékost is hozni. Jöhetsz megint akkor egyen.
Akkor én hozom a Panthers-t, akiknek szintén tetszett a draftja. Ugye sok mindenkit megleptek az 1/8-al, hogy nem Justin Fields, nem Slater, nem senki más, hanem J.C. Horn cornerback. Én tudok menni ezzel a felfogással egyébként, mert ugye szerintem konszenzusosan a legjobb cornerback volt nálunk.
Nem, szörten előbb volt nálam volt az első Horn, Patricknál és Blanitnál szörten volt az első.
Nem baj, hogyha én is írtam volna, akkor Horn lett volna az első, mert én is őt tartom a legjobbnak. Ja, mondtátok is a közvetítés alatt, hogy nem igazán tudjátok elképzelni, hogy Horn ebbe a főként zónázásra alapuló rendszerbe, hogy gondolta őt Phil Snow és a csapat, de szerintem pont ez az, ami mondjuk arra sarkalja őket, hogy kicsit jobban átálljanak az emberezésre. Hornal menni is fog, teszem hozzá, szerintem minden adottsága megvan ahhoz. De nem csak ezek szóltak nagyot, hanem ugye vártuk azt, hogy jönnek a hátracserék, ugye Scott Fitterernek a közreműködésével, aki a John Schneider alomból jött, tehát ez a védjegy. És hát még az első körben nem, de a második körtől kezdve végig megkaptuk.
Igen.
Most így fejből nem tudom hány piket csinál, de azt hiszem csak a hatodik körben volt a végén 5 választása az egy helyett, szóval folyamatosan mentek hátra. Azt akartam én megnézni, hogy ez jövő évi pikekbe hogy jött vissza, de meglepő módon jövő évre nem kaptak extra piket, úgyhogy mindent idénre lőttek el. Most nyilván nem a hatodik körökkel fogok foglalkozni, ellenben ez a Teres Marshall pikke szerintem nagyon jó, én őt nagyon kedveltem. Nyilván a sérülése miatt ő is rizikós lett volna első körben, de a második körben szerintem abszolút megér egy lövést. Húztak egy offenzívet.
Főleg úgy, hogy egyébként ott hátra cseréltek talán kétszer is, mert a második kör végén tudták kivinni, ami külön jó volt. Mert szerintem a második kör, de ahol ők húztak, ott pont értekelett van a Marshall, de így, hogy a második kör végére mentek, így meg már kifejezetten jó volt.
Igen, igen, egyetértek. Meg ugye ott van a LSU kapcsolat Joe Bradyvel. Kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki belőle. Ugye jött még Brady Christensen is offenzív tackle-nek. Nyilván ő is a kora miatt várható volt, hogy nem lesz olyan hű, de hamar kiválasztva, de harmadik körben szerintem abszolút stíl. Jött ugye a blokkoló Titan Tommy Tremble, ha jól emlékszem.
Igen.
Harmadik körös volt, igen. Szerintem én úgy vagyok, hogy a blokkoló Titan-deket ne húzzák korán meg ilyenek, de a Panthers szisztemébe tavaly Menherz is olyan fontos szerepet játszott a blokkolásaival, hogy az elképesztő. Tehát ebből a szempontból szerintem indokolt az, hogy valaki egy top 100-as piket eljön egy ilyen tight endre. Azt nem tudom, hogy mint elkapó, hogy fogják tudni használni, de szerintem haszna bőven lesz ebbe az offenszbe. Sőt, egy cserefutó is megkeffi mögé a negyedik körbe. Itt szerintem megéri ellőni.
Egyébként Tremble szerintem van potenciálja elkapóként is, tehát én azért szerettem őt talán jobban, mint a legtöbben, vagy jobban, mint mondjuk Brevin Jordant, vagy Hunter Longot, tehát nálam ő volt a harmadik tight end a boardon, mert szerintem van potenciál elkapásban is. Nem láttuk igazán, tehát kevésszer kapott labdát, de annál jóval többször volt üresen, úgyhogy én őt kifejezetten szerettem. Ugye említette a futó Chuba Hubbardot, aki szerintem egy nagyon jó játékos, ugye tavaly nem játszott, és azért csúszott hátra az értéke, hogy jól emlékszem. És ugye kivitték a Davion Nixont az ötödik körben, aki sokaknál másodiknapos defensive tackle volt, és a kedvencem a Dionte Brown-t guardban, a hatalmas guardot, akinél nem láttunk nagyobb guardot kb. Sosem, kis túlzással. És előtt is bírtam, mint hatodik körös pick, úgyhogy nekem is nagyon tetszett a Panthers draftja.
Van még neked esetleg említésre méltó nyertes?
Van még két csapatom, meg két játékosom van. Legyen a Chicago Bears, mint ilyen obvious nyertes szerintem. Az első két pick az szerintem home run, mert Justin Fields a harmadik legjobb irányító volt, 11. pickre csak egy plusz első kört beáldozva, vagy hát most csak idézőjelben, de a játékos tehetségéhez mérten szerintem azt mondhatjuk, hogy csak két első kört kellett feláldozniuk kvázi. Azt szerintem nagyon jó pick lett, és jó fog illeni ebbe az offenszbe, és Tevin Jenkins ugye a második körben, hogyha jól emlékszem, és nem csalám memóriám, igen. Őt is ugye én első körben ilyen 20. környékére értékeltem, most már értem, nem tudom pontosan, hogy hová, de egyébként már is megnézem. Konkrétan a 20. legjobb játékosnak gondoltam, ehhez képest elvitték 39-nek, tehát majdnem kétszer olyan hátrébb, úgyhogy ez a kettő, ez óriási pik volt. Jó, hát utána a harmadik nap, az már most ilyen harmadik nap, tehát ott olyan sok mindent nem lehet vele csinálni, nem voltak ott olyan nagy stílek, vagy ilyen ismertebb játékosok, de szerintem ezzel a két pikkel ők már egyértelműen nyertesek voltak nálam.
Abszolút. Én írtam az értékelőjüket, nem nagyon tudok igazából vitába szállni. Azzal az első két pikkel igazából megnyerték egyrészt az egész draft klasszukat, meg hogyha úgy veszük lényegében, ezen is múlik.
Persze. Ja. Még szigorúnak is éreztem az A-os értékelésre egyébként.
Hát.
Majd akkor ki fog jobbat kapni, majd meglátjuk, de... Ja. Van még neked, vagy előjön még a maradékomat?
Én még egyet hoztam, de ez ilyen kis rövid. hogy én azokat az újoncokat hoztam, akik választhatják az egyetemi messzámukat. Ugye, mert nekik ezért most már nem kell fizetni, mert ez lesz az első messzámuk a franchise-ukban, és ugye nagyon sokan igénylik is azt, hogy ugyanabban a messzámban játszhassanak, mint az egyetemen. Hát, ha nem hiszem, akkor Kyle Pitts volt az első, aki kérte a 8-ast.
Ő ugye 84-es volt a Floridán, és a 8-ast kérte, tehát hogy ő
még jobb.
Kihasználta az új szabályt, de nem azt kérte, amit az egyetemen kapott, úgyhogy ez, igen, vagy az emlékező, ami az egyetemen játszott. Ez érdekes volt. Igen, én is, fú, volt még valaki, akit elfelejtettem, de ő is kért.
Chase lesz, azt hiszem, az egyes a Bengázba.
Igen,
az,
igen az Chase-re gondoltam, igen. Igen, igen.
Szóval én ezt hoztam még.
Ja, ez jó. Egy csapatom van még, a Browns. Szerintem Greg Newsom nagyon jó pick volt, Jeremiah Owusu-Koramoah nagyon jó pick volt, a Speedster Schwartz is megnyithat egy új elemet talán az offense-ben, James Hudson-t is bírtam, mint ilyen projekt tackle, és ugye itt közel sem kell egyből kezdeni el, tehát ez a Browns class szerintem elég jól sikerült. Még kettő, három játékost írtam fel, az egyik Kyle Trask, aki szerintem a lehető legjobb helyre került Tampában. Nem kell ugye egyből kezdeni, Arians alatt nevelődhet egy kicsit, szerintem abban a rendszerben is jól illik, mert nem kell futkosni az irányítónak, karja megvan, ilyen gunslinger típus, tehát szerintem egy nagyon jó helyre került. Illetve két futót írtam még fel, Mike Davis-t és Miles Gaskint, ugye a Falconsban és a Dolphinsban, mert egyik csapat sem hozott futót, vagy legalábbis magasan egyáltalán nem. Úgyhogy ők elég jól jártak, illetve a fantasy tulajaik is elég jól jártak a Dynasty ligákban. Ennyi nálam a nyertesek rész valamelyik, ez itt a végén még hozzáfűzni valód.
A két futót azt abszolút adom, én Trezben nem vagyok biztos, hogy nyertes, mert látva, hogy Brady sose akar visszavonulni, lehet, hogy az éleben nem kerül pályára az újon szerződése alatt. De szerintem
jó,
akkor...
Hát, jó, hát ha ez a feltételezés, hogy még 5 évig játszik Brady, akkor valóban. Igen. Jó, menjünk akkor a vesztesekre, kezdhetjük veled.
Jó, hát hogyha a nyerteseknél a számomba egyértelműt hoztam, akkor a veszteseknél is azt hozom. Hát Los Angeles Rams. Tehát én ezt nem tudom hova tenni. Tehát alapból nincs elsőkörös pikje. Jó, még valahogy túléled. Második körbe, még, ha jól emlékszem, még a top 50 környékén húztak, ezt mindjárt lecsekkolom egy fél másodperc.
57.
Még viszonylag tök jó értékű játékosok voltak bent, ha más nem ugye Terrence Marshall, hogyha már egyszer róla beszéltünk. Erre nekik Tutu Atwell-t kell kihúzni. Egy olyan telített elkapó sorba, ahol Cooper Kupp-nak és Woods-nak Veton biztos helye van, tehát ők nagyon ritkán fognak lejönni. Van Jefferson nekem nagy kedvencem, én azt hittem, hogy ő most végre előtérbe fog kerülni, és ott van még ugye Deshaun Jackson is, aki ugyanolyan szituációs játékos, mint Atwell, csak őt egy évre hozták kevés pénzért, Atwellt meg egy viszonylag magas pikken hozták el. Én fel nem tudom fogni, hogy ez mire volt, vagy miért volt ez jó, főleg úgy, hogy a negyedik körben is hoztak egy elkapót. Minek? Minek lövik el, mikor alig van pikjük a top 100-ban? Oké, hogy hatodik körben nekik is volt, vagy 4 pikjük, meg a hetedik körben 3, de hát azzal nyilván nem mennek semmire. Kettő között meg a harmadik körben egy belső linebackert hoznak el. Tehát én levettem a kezem a Ramsről. Tehát ez mi botrányszar. Tehát már tavaly is megbotránkoztak azzal, hogy Cam Akers húzták az első pikjükkel, hogy minek, meg ilyenek, de annak még látom a logikáját, de Atwellnek arra, nem tudom, 10 snapra, amin pályára fog kerülni meccsenként, egy második kört, minek? Hűtetlen.
Én látom ebben az Atwell pikben a logikát egyébként.
De nem második körben. A logikát én is látom benne, csak akkor az húzzanak a negyedik körbe egy ilyen gadget játékos, ne második körbe.
Szerintem Atwellt azért kellett húzni, tehát ő kvázi a Deshaun Jackson szerepet fogja játszani, és McVay-nek nagyon kellett egy mélységi elkapó. És Deshaun Jackson évi 2 meccsre képes, tehát benne annyira nem lehet bízni, hogy az most majd többet fog tudni játszani, és egyszer fogja ezt hozni, és azért kell nekik a mélységi elkapó, mert ugye se Woods, se Kupp nem alkalmas igazából erre, és most végre van egy olyan irányítójuk, akivel ki lehet, vagy meg lehet nyitni a pályát, Stafford dobálhatja a mélyeket, és szerintem McVay nagyon kellett egy ilyen gyors elkapó, akivel lehet ezeket játszani. Most oké, lehet, hogy ez kicsit korai volt etvenél, de mondjuk szerintem a harmadik kör végén, ahol húztak, ott nem biztos, hogy bent lett volna már. Sőt, szerintem nem lett volna bent.
Hát etvel nem, de mélységi elkapót százával jönnek minden évben. Oké, hogy egy is olyan hűden nagy minőséget képvisel, de az én szememben etvel sem.
Jó, tehát én sem voltam oda etvenért, meg 60 kilós látszott mennyi, tehát hogy nyilván ez problémás ilyen szempontból. Most azt érzem, hogy a harmadik körös pittyüknél már nem olyan volt bent VR, aki így megnyújtotta volna a pályát, mert Schwarz kiment előttük egy párral, egy 10 pikkel kb. Csak úgy kiment igazából mindenki, úgyhogy szerintem ezért kellett korán behúzniuk. Nekem is korai volt, de én így a logikát értettem meg, az a logika, az tetszett is alapvetően náluk etvel kapcsán. Most nyertesnek én sem hoznám, meg lehet a veszteshez vannak leginkább közelebb. De a logikát minden esetre értettem itt etvel mögött.
Hát én szememben ez pocsékolás, és pont ez az iskola példája annak, amit felhoztam akár azóta az Isabella, a Paris Campbell és a hasonló pikek ellen, hogy második köröket lőnek el ilyen játékosokért, akiket nem tudnak használni. Most McVay szemében lenne egy olyan edző, aki tudná használni, de nem hiszem, hogy etvel olyan hűde sok snappet fog kapni meccsenként ebben a Ramsben, ilyen elkapók mellett.
Amint Dijon Jackson megsérül, ő kezdő lesz.
Lehet. És ez lehet, hogy hamar eljön.
Ez igen. Azok egy ilyen kategóriát, hogy akik elé hoztak elsőkörös irányítót, ugye Garoppolo, Dalton és Newton, ezt gondolom nem annyira kell magyarázni, hogy ők miért vesztesek. Elég hamar ki fognak kerülni valószínűleg a kezdőből. Talán Newton lehet a legérdekesebb ilyen szempontból, hogy mikor vetik be meg Jones-t, és mekkora átállás kell ugyanáluk a két irányító közötti különbségek miatt. Most ez gondolom valamilyen szinten rendszerváltással is fog járni, és ez érdekes, hogy a szezon közben ezt hogy lépik majd meg.
Nem tudom, azért Dalton nem hoznám vesztesnek, mert elég jó pénzt kapott.
Hát jó pénzt. Garoppolo is jó pénzt kap.
Hát jó, de Garoppolót simán ki lehet vágni veszteség nélkül. Dalton, ha jól tudom, full garantált szerződést kapott.
Mondjuk szerintem nem fogják kivágni Garoppolót idén. Bár jó, fogadni nem bárnék rá, az biztos.
Hát az esély megvan rá, de igen. Akkor már inkább Nick Foss mondanám őt, még ki se tudják vágni. Hát neki esélytelen, hogy onnan szabaduljon.
Hát ha cserél érte a Broncos, meg áll még egy ilyen irányító nekik.
Rúgjál bele, Patrick, mert ezt szegény azóta is kómában van, mióta kihúzták szörnyet.
Meg utána Javonte Williams.
Igen.
Akkor ugorjunk a te másodikodra.
Jó, én egy olyan játékost hoztam, akiről már beszéltünk, ő Rondale Moore, én őt ugye nagyon kedveltem, és most oda került ennek a tökkel ütött idióta Kingsbury-nek a kezébe, aki offense mastermind, college head coach, all pro hall of famer, nem tudom miként rúgta be az ajtót, hogy majd csodát tesz az NFL-be, azóta is várjuk ezt a csodát. Én nagyon félek, hogy nem fogja tudni használni, pedig nem azt mondom, hogy ő belőle egy ilyen All-Pro wide receiver lenne, de azért annál többre hivatott, mint hogy fenn legyen 5-10 snappeket, és kapjon, mit tudom én, egy-két end-aroundot, hogy fussál. Mert valószínűleg Kingsbury erre fogja használni, ettől meg már előre epét hányok.
Hát mondjuk ennyire használták az egyetemen is, úgyhogy...
Az oké, okay, de én azért ennél több fantáziát látnék benne. És akkor itt is elővetjük azt, hogy második körbe miért húz egy játékos, akivel csak endőrándokat akarsz játszatni. Lehet, hogy ennél többet is tudna, mert Isabellából is ennél többet néztem ki, aztán őt se tudta használni, mondjuk neki nem is voltak olyan jó kezei, mint kiderült.
Ja, hát az érdekes lesz, hogy hogyan tudja Moore-t használni majd Kingsbury, hát ha ő lesz az, aki majd megnyitja neki a...
Hát meg hogyha ránézzük, melyik elkapóját tudta használni. Tehát még az, hogy még Hopkins sem tudja használni, csak egyszerűen Murray-be berögzült az, hogy Hopkins mindig ott van üresen, vagy leszedi a jumbo-t, meg akármi, és akkor felé dobálja a passzai 70%-át. azt én nem Kingsbury érdemeinek tudnám, vagy Hopkins ilyen számokat hoztam saját magának. Ellenben Körköt leamortizálta, Fitzgerald nem tud mit kezdeni, Isabellába nem tud mit kezdeni, most ilyen embernek minek egy második körös wide receiver? Nem értem.
Akkor mondok én egy Dallas Cowboys-t, mint vesztes. Igazából az első meg a második körben is kiszúrtak velük az előttük húzók, és az elsőben ugye az előttük húzók, mert Hornész szörten kiment Cogerton előttük, a második körben pedig a Raiders cserélt fel eléjük Trayvon Murrayért, és ugye mindenki, tehát pont ugye Sörtent és Murrayet akarták húzni a Cowboysnál, úgyhogy ők eléggé pórú jártak így a drafton ilyen szempontból.
Hát nem ez lett Jerry Jones-ék legjobb draftja, az biztos. Mondjuk az, hogy kihúzzák előlük a bord tetején lévő játékos, az nem indokolja azt, hogy egy Micah Parsons kéne kihúzni. Mert ugye én voltam az, aki valamilyen védőbeszédet mondott Parsonsért, de hát hogyha valóban nem volt szükség, akkor az a Cowboys, és akkor lehet, hogy át is kötnék azzal, hogy én felírtam Wanderest és vagy Jalen Smith-t a vesztesek közé. Mert hogy ezzel a Parsons és Jabril Cox húzással valamelyiküknek biztos, hogy távozni kell.
Hát a Wanderest nem hívták le az opcióját, tehát neki.
Igen, de hát már egyből jöttek utána, hogy azért nem hívták le, mert hogy vele majd hosszabbítanak.
Hát jó, lehet.
Oké, hogy ez sablonszöveg, mert azóta 5 ilyen játékosnál látom, akik nem hívták le az opcióját. Szóval benne van, hogy ez ilyen sablonszöveg, de szerintem amúgy a Cowboys azt jól csinálta, hogy kihúzott két ilyen linebacket, az egyiket az első körben, a másikat a negyedik körben, ugye csúszóként. Na ugye beszéltük, hogy a linebacker poszt az nagyon lutri. Nem tudnak konzisztensen jó játszani, vannak hullámvölgyek és hullámhegyek, de két újon szerződésű játékossal inkább nézem ezt a hullámvölgyet és a hullámhegyet, mint egy Jalen Smith-szal, akinek nem tudom, 10 millió fölött fizetnek, vagy egy Wanderessel, akinek vélhetően 10 millió fölött fizettek volna, ha nem jött volna ez a hullámvölgy, ami volt neki tavaly.
A Coxon Eric körül szerintem egy nagyon jó húzás volt önmagában, csak így a két linebacker picket az első négy körben ezt így nem igazán tudom támogatni. Igazán, mert közte is volt ugye egy Nation Wright, akit kb. Utfának gondoltak, ehhez képest top 100-as pick lett. Chauncey Golston is, nem tudom, 6.-7. körösnek volt jósolva legtöbb helyen, és 84-ként kelt el, tehát ilyen szempontból is érdekes volt a Cowboys draftja.
Figyelj, ha azt nézem, csak rajtuk tudnak spórolni a két linebackeren, szóval ebben a szempontból, hogyha most csinálják a pótlás, az nem baj, de több még nem kell a többi pikjüket is eltoszni.
Jó. Mondj, akkor még egyet, vagy ez csak én átkötés volt, vagy nem tudom.
Mondhatsz te, én ezt hoztam volna most.
Jó, oké. Akkor én az AFC South irányítókat hoznám. Ugye Carson Wentz nem kapott se fegyvert, se támadó falembert maga elé, vagy egy tájtenet kapott, azt hiszem, de hát kösz. Úgyhogy ő biztos nem örült ennek a draftnak. A tájtesznél Tenehill kapott ugye egy right tackle, de az elkapói azok borzasztóan néznek jelenleg. Ugye AJ Brown, mint number one wide receiver, az tök jó, de akkor mellette egy Josh Reynolds a második számú elkapó, akit hát negyedik számúnak tudnám leginkább elképzelni. Amúgy ilyen most azért Our Ledzen Nick Westbrook Ikiné a másik kezdő elkapó, akiről nem nagyon hallottam még, és jó, lehet, hogy nem tudom, Chester Rogers, vagy nem tudom, ki fog beúrani, de, vagy most a draftolt Des Fitzpatrick, de azért tőle se várjunk sokat. Úgyhogy nem hiszem, hogy talán én nagyon örült ennek a draftnak, még hogyha a Redmond alapvetően nem is volt egy rossz pika támadó falba, de az elkapó sor, meg Titan sor, az nagyon szegényes a Titansnél. És akkor, hogyha már ugye érzi Szához, akkor ugye Dishon Watsonnak sem ugye hoztak nagyon fegyvereket, meg játékosokat, nyilván a Texans-tól ezt nem is nagyon vártuk a draft helyzetüket nézve. És hát ugye Trevor Lawrence maradt a Jaguarsnál, ahová szintén nem érkeztek nagyon fegyverek, most oké, itt ilyen, de az meg pont egy felesleges húzás volt, szerintem, és érdekes, hogy Jaguars, jó, meg Volker létre jött a támadó falba, de a sérüléséről nem tudjuk, mi lesz belőle.
Hát meg Luke Ferrell, hát egyetem.
Hát jó, hát igen, valóban. És amúgy meg a védelemben húzott a Jaguars, ez egy full offense draftok nézett hetet volna ki, Jó, hogy kérdezi, hogy a hatodik körbe jött egy Jalen Camp, de most 200-on kívülről ne várjunk sokat. Úgyhogy szerintem egyik AFC South irányító sem örülhetett itt a sorsának a hétvégén.
Igen, ez így jó, jó felvetés, ki is lőtted két jelöltemet ezzel az egy témával. Hát igen, tehát Watson, mondjuk hozzátenem, neki egy ügyvédet kéne draftolni lassan, nem fegyvereket, mert nem hiszem, hogy ő fog játszani 2021-ben, de Tyler Taylornak sem mondanám, hogy ezzel jól járt, mert önneki meg odahozták
Davis Mills. Igen.
Szóval ő se feltétlenül járt jól. Hát igen, a Titanshez nem tudok mit egyebet hozzáfűzni, ugye kifejtetted már, hogy Josh Reynolds a VR2, tehát az mint hogyha nem lenne. Ezzel egyet tudok egyébként érteni, de hát amíg ilyen módon akarják futtatni a labdát, addig lehet, hogy nekik nem igényük egy potens VR2, ahogy eddig sem volt, mert Corey Davis nem nagyon mutatta meg a tavalyi szezonig, hogy ő potens VR2. Szóval meglátjuk. Szerintem ott egyébként Arthur Smith távozása nagyobb jobb
okozvány,
mint az, hogy nincsen normális második számú vagy harmadik számú elkapó. Hát a Coltsnál akkor megint átkötnék, én őket hoztam volna egyébként következőnek. Hát, hogy ez a draft, ez valami okádék. Tehát a Kittipay húzás az első körben még tök jó. Nyilván megvan mindannyiunknak a két P-jel kapcsolatban, leginkább ugye a technikája, meg a képzettsége kapcsán, mert az atletizmusával semmi kérdés nincs, csak hogy meg tudják-e tanítani focizni. Most nekem az jött le ebből a kurzból, hogy sok mindenkit meg tudtak tanítani focizni, de ez inkább a back seven-be igaz, mert hogy a védőfallal nem tudnak egyszerűen a rakatnyi draftot játékosból kihozni semmit, erre most hoztak a második körbe is egy N plusz egyedik project defensive endet. Minek?
Lehet, hogy be fog matogni középre.
De akkor sem tudnak vele mit kezdeni, tehát ezt eljátszották, hogy is hívják, a nevét se tudom már, pedig valamilyen Smith, mindjárt kikeresre, vagy Szek. Ugyanez volt Taquan Lewis, nem Smith volt, hanem Lewis, bocsánat. Én őt is kedveltem, őt is úgy volt, hogy kibe mozgatják, nem igazán vár be, Ben Banogu szintén második körbe, semmi, tehát én nem értem, hogy ide miért kellett még egy második körbe egy ilyen védő. Nem hiszem, hogy ettől lenne olyan hű, de jó a Colts, főleg úgy, hogy az offense, az tényleg ezt az edzői stáb tartja egybe ezt a csapatot, mert a tehetség alapján lassan tényleg ott tartunk, hogy a Jaguars is jobb lesz. Tehát egészen elképesztő egyrészt az edzői munka, amit beletesznek, csak ugye ezt is mondtam, vagy egy cikkbe, vagy egy podcastbe, hogy arra nem lehet alapozni, hogy Eberflus itt lesz a végtelenségig. Mert ha legkésőbb jövőre szerintem, hogy el fogják vinni vezető edzőnek, és akkor még nem tudom, mi lesz ezzel a védelemmel. Mert hogy tehetség az nem sok van benne, szerintem. Szóval ez így elég fura a Colts részéről. De már a free agency-vel is beletették az emberbe az ideget, szóval nem lett meg, hogy a drafton folytatták ugyanezt.
Igen, valóban nem nézett ki olyan jól ez a Colts draft, szerintem sem, aztán lehet majd Ballard ránk cáfol, meglátjuk. Hoztam egy olyat, hogy a remények, miszerint a Steelers átlép egy új korszakba, ilyen kategóriát hoztam, hogy első körben futót vittek, második körben vittek egy Heath Miller klónt, egy lassú tight endet, és ugye utána a harmadik körbe jött végre egy center, aki lehet, hogy majd hasznos lesz, de olyan sokra azért nem tartották Green-t. Nem tudom, hogy a Steelers-nek pontosan mi a terve, mert a secondary-ben a cornerback poszton legalábbis mindenképp óriási. Lyuk tátong, a támadófal, hát az borzasztóan néz ki jelenleg, tehát a kezdő ötösük az úgy néz ki, hogy Chukwuma Okafor, talán valószínűleg a bal tackle, és akkor Kevin Dotson bal guard, gondolom, hogy Kendrick Green lesz, mint harmadik körös újonc a center, De Castro, Wright Guardban nyilván tök jó, és akkor Rightekben meg Zach Banner, hát ez az ötös, ez liga alja, és Najee Harris bármennyire is jó futó, és én nagyon szeretem a játékát, nem hiszem, hogy túl sokat itt hozzá fog tudni tenni a dolgokhoz, ahogy Pat Freiermuth Titan sem tudom, hogy mennyit segít majd itt a blokkolásban. Viszonylag szerettem az olyan is, de ez egy ilyen régi idők draftja volt az én szememben a Steelers-től.
Hát figyelj, az új korszak nem jelenti azt, hogy ez egy jó korszak lesz. Ebből a szempontból simán lehet egy új korszak, ami teljesül, csak az nem lesz olyan hűde, édes a Steelers-szurkolók számára. Én egyébként látom, hogy mi a terve a Steelersnek, azt, hogy kihozzák Roethlisberger véletlenül utolsó évéből a legtöbbet, csak én nem erre alapoznék azért.
Hát jó, de egy fal nélkül most megint hát élnek az... majd az egy másodperces passzok, azzal meg én nem lehet, hogy lesz egy csomó sikeres passza, de hogy ez a sok hozzáadott értéke viszont nem lesz.
Hát figyelj, megpróbálják. Most elég jó offensive line képzésük volt, oké, Manchek már nincsen ott, szerintem bíznak abban, hogy az utódja is képes ami évképzlát falat összerántani. Én ebben egyébként nem hiszek, mert akkor a tavalyi sokkal jobb felhozatalból is lehetett volna. Hozzáteszem, egyébként passz ellen talán nem volt olyan vészes, de futás ellen tényleg nem tudott semmit se hozzátenni az az ötös. És nem hiszem, hogy Harris önmagában megoldás jelent a futójátékra, de ezt már egy párszor lerágtuk, hogy nem egy futó teszi nagyjá a futójátékot, hanem inkább fordítva. Hát fura. Ugye az is alátámasztja, hogy a Roethlisberg alá akarnak mindent betenni, hogy az első négy pikjük mind a támadó sorba érkezett. Szóval megint az van, hogy értem a logikát, csak én nem így haladtam volna. Még a Freiermuth választás van a legkisebb problémám egyébként második körbe. Mert azt gondolom, hogy az ott még értékben tök jó, meg el is fér azért egy hosszú távú jó tight end azon a rossz terem.
Ja. Neked maradt még?
Igen, egy. És ez pont jó, mert ugye hozta azt, hogy szerinted mindegyik irányító nyertes, és én hoztam egyet, aki szerintem nem. És ő Trevor Lawrence. Mert hogy én ebben a Jaguarsban nem látok semmi olyat, amitől nekem fel kéne pumpálódni, az húzzél.
Tehát hát Lawrence.
Hát igen. Nekem Urban Meyer egy kicsit lufinak tűnik, és már óvatos vagyok ugye Kingsbury óta ezekkel a college mastermindokkal. Nem tudom, hogy ő ez mennyire fog. Jó, nyilván mondhatok volna, hogy majd a stábja jó lesz, de hát nem jó. Tehát nem jó stábja. Ugye Darrell Bevell az offenzív koordinátora, hát... Nem mondom, hogy egy olyan edző lenne, akinek a támadósorait olyan hűde élvezettel nézem. Védőkoordinátor a Joe Cullen, szintén zenész, tehát én nem tudok úgy lelkesedni ezért a Jaguarsért. Lehet, hogy tényleg itt is az van, hogy egy új irányít, egy új impulzust ad, és valami arcolatot is ad ennek a csapatnak, mert az nincs, amióta szétesett az a célvédelem. Szóval nem tudom, én nem látok sokat ebbe a Jaguars projektbe, cáfoljanak rám, mert nagyon szeretném, hogy Lawrence jó legyen, meg a Jaguars is jó legyen, csak én ebben nem látok sok jövőt ebbe a projektbe.
Úgy van, így állok hozzá egyébként, én is nagyon szkeptikus vagyok Urban Meyer-re kapcsolatban, és az eddigi tevékenysége nem győzött meg ennek ellenkezőjéről, és igen, tehát én is sajnálom kicsit Lawrence-t, hogy ilyen helyre került, aztán lehet, hogy ő egymagában megmenti a dolgokat, mert van olyan jó irányító, hogy itt kihúzza a Jaguars a szarból valamennyire, de igen, annyira nekem se tetszett az irány, amerre a Jaguars halt, mert voltak jó pikkjeik, mert mondjuk Tyson Campbellt kifejezetten szerettem egy második kör elején, ugye, de mondjuk ennél sokkal több. André Cisco is harmadik kör végén, szerintem egy jó safety lehet, ilyen szempontból.
Kicsit attól félek, hogy ez olyan lesz, mint a John Gruden projekt. Azt is nagyon vártuk. Tény is való, hogy Gruden szerintem fejlesztett ezen a támadó soron, cserébe a védelem az borzalmas lett, és hozott egy ilyen stabil 7-8 győzelem közötti csapatot, csak az nem ér rájátszást.
Ez egy jó párhuzam lehet egyébként, mert ugye ott is inkább ő a góré, és nem Mayock, itt is Meyer a góré, és nem bárki, úgyhogy ez egy jó párhuzam lehet, és látom is itt a hasonlóságokat igazából.
Jó, mondjuk Meyernek jobb irányító akadt a kezébe, cserébe benne nem látom azt az edzői hozzáadott értéket, mint Grudennél, mert oké, hogy kihagyott 8 vagy mennyi évet, de neki azért volt múltja az NFL-be, Meyernek meg semmi. Meg akartam még valami, igen, hogy Lawrence-nek még az a mázlia, hogy most azért elég szétesőben van ez a csoport. Nem tudsz olyan csapatot mondani, aki azt mondod, hogy hosszú távon meghatározó, mert ez a Titans Arthur Smith nélkül, egy 33 éves Tannehill-lel, meg egy lassan öregedő Henry-vel, én nem mondanám azt, hogy ők lesznek a csúcsragadozók éveken át ebbe a csoportba. A Colts-ra sem mondanám, amíg Vance az irányító. És hát ugye a Texansnál mondtam volna Zoxon nélkül Watson miatt, de most, hogyha ő nem lesz, akkor ez a Texans ez sehol nem lesz. Tehát ebből a szempontból óriási lépést tehet a három riválisa előtt a Jaguars, csak ez az kéne, hogy Lawrence-et jól menedzselje a stáb, meg az egész csapatot.
Igen. Ehhez kapcsolódó vesztest hoztam még ugye James Robinsont. Nyilván nem kell magyarázni, érkezett ugye Travis Etienne elé. Nekem
hát a tweetje szegénynek, Istenem! Szegény!
És még feljöttem egy Jared Goffot, mert ugyan ugye érkezett Penelszú ellen támadó falba, de hát elkapó sora, az jelenleg ugye Rashad Perryman és Tyrell Williams, meg Quinton Cephus a tavalyi 5. körből, tehát ez nem néz ki valami jól, és Goffnak meg kéne, hogy elszakadjanak az elkapók. Ez a sor, ez nem igazán fog. Úgyhogy ő is egy ilyen vesztes nálam.
Jó, még egy... Őrüljön, hogy játszik. Ebből a szempontból nem vesztes.
Elkapja a bizonyát, igen, nézhetjük így is. Egy dolgot írtam még fel, mint Saints, és csapatot Saints, mert nem gondolom, hogy túl jókat húztak összességében. Peyton Turret nagyon szerettem, de nem az első körben, úgyhogy az már alapvetően ilyen volt. Boston Adebo szerintem egy jó pick volt, de Pete Werner is talán korai volt ilyen bukk, egy érzetlen választás. Közben most jött egy olyan tweet, hogy Saints megpróbált Mac Jones-ért felcserélni 10-től 14-ig bárhová, de nem jött össze, és előttől a Cardinals-nál volt már egy kvázi done dealjük, vagy hát majdnem kész csereüzletük, de akkor már az mindegy volt, mert a Patriots kivitte meg Jones-t, úgyhogy ez egy érdekes adalék lehet.
Nekem már nincsen több jelöltem.
Jó, én is elfogytam. Úgyhogy ennyi volt akkor itt a nyertes vesztes. Ez volt a 299. adásunk, úgyhogy következő a 300. lesz, arra pedig próbálunk is egy ilyen laza hangulatú kérdezős dolgot összehozni, ezt majd felrakjuk a Patreonra, meg oldalra, meg mindenfelé, hogy lejöhetnek ilyen vicces kérdések tőletek, úgyhogy valami ilyesmit tervezünk, majd ma holnap valamikor kirakok erről egy cikket, úgyhogy majd várjuk a kérdéseiteket hozzánk, akár ilyen, mint a tribünnel csináltunk, ez a valami lófejük abban a figurás, meg hasonlós, tehát ilyenek jöhetnek nyugodtan, én elborult ötletek, mert valami ilyesmit tervezünk így 300. adásnak. Na, köszi Chester, hogy összefoglaltuk itt a draftot, ilyen szempontból érkeznek a draft értékelőink folyamatosan az oldalon a következő 2,5 évben még, és várunk titeket legközelebb is itt a fülhallgatók mögé. Sziasztok!
Köszi, Dani, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.